Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 118. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik: adjatok hálákat az Úrnak. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, kedves testvéreim, úgy, amint írva van a Zsoltárok könyve 118. fejezetében, a 19-től 26-ig terjedő versekben, eképpen. Nyissátok meg nekem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon, és dicsérjem az Urat. Ez az Úrnak kapuja, igazak mennek be azon. Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez. Csodálatos ez a mi szemeink előtt. Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt, örvendezzünk és vígadjunk ezen. Ó Uram, segíts most! Ó Uram, adj most jó előmenetelt! Áldott, aki jő az Úrnak nevében. Áldunk titeket, kik az Úr házából valók vagytok. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Köszönjük örökké való, hogy utat készítettél számunkra a gyülekezet felé, és most házadban lehetünk. Egyedül nálad vagyunk igazán otthon. Köszönjük azokat az utakat, amelyeket az elmúlt napokban jártunk meg, és a találkozásokkal gazdagítottál. Köszönjük oltalmazó szeretetedet, hogy íme most itt lehetünk. Kérünk, készíts bennünket igét befogadására. Munkáld, hogy megértsük, velünk van dolgod. Hozzánk szeretnél beszélni az emberi szón keresztül. Tedd ezt érthetővé minden akadály ellenére. Jézus Krisztus nevében kérünk, szent lelked által hallgass meg. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti ige szakaszunkban. A János írása szerinti evangélium 17. fejezetében, a 20-tól 26-ig terjedő versekben. A János írása szerinti evangélium 17. fejezetében, a 20-tól 26-ig terjedő versekben így szól Isten igéje hozzánk. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnekik adtam, hogy egyek legyenek, miképpen mi is egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és te szeretted őket, miként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos Atyám, és e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Kedves testvéreim, azt mondja Jézus, nem csak ő értük, azaz a tanítványokért, tehát nem csak ő értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükért hisznek majd én bennem. Ez azt jelenti, hogy az Úr a főpapi imádságában azokért is imádkozott, akik az eltelt 2 évezredben Krisztus egyházához tartoztak, akiknek számát és nevét egyedül csak Isten ismeri. Ám továbbá ez azt is jelenti, hogy azokat is imádságában hordozza, akik majdan fognak hinni ő benne, és hitben őhozzá csatlakoznak majd. Más szavakkal így is mondhatnánk, hogyha egy misszionárius egy távoli idegen partnál kiköt, azt az Úr Jézus Krisztus már megelőzte. Ez a távoli part nem mindig a világ másik felét jelenti. Lehet ez olyan távolság is, hogy Urunk olyanokkal készít kapcsolatot nekünk, akikkel a hit dolgairól nem szoktunk beszélni. Ilyen módon vagyunk távol tőlük. De most megtehetnénk azt, hogy megszólítjuk őket. Talán a templomból hazafelé menet, vagy délután egy telefonbeszélgetés alkalmával. Sosem elsőnek érkezünk az ilyen beszélgetésekbe. Imádságával, Urunk, már megelőzött bennünket, ha munkatársnak, szomszédnak, gyermeknek, unokának, vagy egy rokonnak őróla beszélni tudunk. Azzal, hogy Jézus az övéért imádkozott, ő nem csak hogy megengedi nekünk, hogy ezt magunkra is vonatkoztassuk, hanem egyenesen megparancsolja. Ez ránk is vonatkozik. Akik most itt vagyunk, mind egyike vagyunk azoknak, akikért Jézus imádkozott. Örömmel tölt el, és erőt ad, hogy úgy jöhettem most fel a szószékre, úgy szólhatok hozzátok, mint akikért Jézus már mindeneket megelőző módon imádkozott. Korábban, mint ahogy azt én megtettem, Krisztus imádkozik Anyaszent Egyházáért. Ez a gondolat legyen most a figyelmünk középpontjában. Vizsgáljuk meg, hogy mit jelent ez, hogy Krisztus az ő Anyaszent Egyházáért imádkozik. Legelőször is azt jelenti, hogy így oltalmazza meg azt. Imádság által oltalmazza Anyaszent Egyházát. Különösen is a megelőző versekben beszél erről Jézus. De hogy imádságát teljes mélységében értsük, szükség visszapillantanunk rá, és megemlékeznünk erről is. Amikor ezt az imádságát Jézus elmondta, tudta, hogy hamarosan nem lesz többé a világban, de az övéi a világban maradnak akkor is, hogyha ő visszamegy az atyához. Ők lesznek a távozó Jézus megbízottjai és munkájának folytatói, a gyülekezet. Ezért kérte az atyától, tartsd meg őket a te nevedben, akiket adtál nekem. Így olvassuk Károli Gáspár Biblia fordításában. A pontosabb fordítás azonban úgy szól, tartsd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál. Vagyis a kérés Isten nevére vonatkozik, és itt nem a tanítványokra. Isten nevére, amelyet Jézusnak adott. Egy korábbi igeversben azokért is imádkozott Jézus, akiket az atya neki adott. De itt, amikor azt kéri, hogy az atya tartsa meg őket, nem erről van szó. Itt a Jézusnak adott isteni névről van szó. Tartsd meg őket a te nevedben, amelyet adtál nekem. Ez a kérés első renden a hitben való megtartásra vonatkozik, csak másodlagosan az ellenfelektől való megőrzése. Isten neve az ő lényege. Isten neve megtartó erővel rendelkezik. Ezt a megtartó nevet önmaga isteni lényegét adta az Úr, ami mennyei atyánk Jézusnak. Ezért mondhatta Péter apostol a születésétől fogva béna embernek, hogy ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus nevében mondom, kelj fel és járj. Jézus nevében, azaz az ő lényében erő és hatalom van. Erre hivatkozva imádkozott Jézus azért, hogy az atya tartsa meg őket a hitben, ha majd ő már nem lesz közöttük. A Lukács szerinti evangélium feljegyzi, hogy Jézus a megrostálandó Simon Péterért külön is imádkozott, azaz könyörgött érte, hogy a ráváró próbatétel alatt el ne fogyatkozzék az ő hite, hanem amikor megtér, amikor majd bűneit meglátni és megbánni is képes lesz, akkor az atyafiakat erősítse. Ebből azt értjük meg, hogy Jézus egyénenként, egyenként is számon tart bennünket. Ahogyan itt a főpapi imádságában az őt követőkért általánosságban imádkozott, úgy a Lukács evangéliumában, abban a történetben, amelyben Péterért külön imádkozott, abból azt értjük meg, hogy Jézusnak nem csupán a nagy egész fontos, hanem azok az egyes emberek, akik most itt vagyunk a templomban, életsorssal, örömmel, gondjainkkal, nyitott kérdéseinkkel, ugyanígy külön-külön is fontosak vagyunk. Isten nem akarja, nem szeretné, ha hitünkben megfogyatkoznánk, amikor a próbatétel, a megrostálás ideje következik be, ahogyan Péter életében be is következett. Ezt a néha tagadó, Simon Péteri, örök emberi reménységet, akaratot nem adhatjuk fel, még a legnagyobb nyomorúság idején sem. Mivel gyakran csak a megrostált tud erősíteni másokat, a halófélben lévőket, olyan, aki tudatában van annak, hogy Jézus imádkozott érte, annak ellenére is imádkozott, hogy a hitében időnként gyenge volt, a hitében időnként hiányok merültek fel. Ezzel együtt igaz az, hogy Jézus imádkozott értünk azért, hogy atyánk fiait, azaz a környezetünkben élőket, a Krisztusban testvéreinket, vagy akik Krisztusban testvéreinké lehetnek, erősítsük. Imádkozik az Anyaszentegyházért. Így oltalmazza meg azt. Másodszor így fogja össze azt. Jézus imádság által fogja egybe az Anyaszentegyházat. Imádságában azt is kérte, hogy az övéi egyek legyenek. Az egyik versben úgy mondja, Urunk, egyek legyenek mi bennünk. Akkor lehetünk minden különbözőség ellenére egyek, ha az atyában és a fiúban vagyunk mindannyian. De mit jelent ez? Az új szövetségben ez a kifejezés mintegy 170 alkalommal fordul elő valamilyen megfogalmazásban, hogy az Úrban vagy Krisztusban, Pál apostol óta fontos az újszövetségi szentíróknak ez a fogalmazás. Valaki egy hasonlattal így világítja ezt meg. Olyan ez a kifejezés, mintha Jézus személye olyan közeg lenne, amelyben benne van a Krisztus hívő ember. Mint ahogyan a madár benne van a levegőben, a hal a vízben, az ember a ruhában, a katona pedig a számára oltalmat, biztonságot jelentő várban. Mint amikor Pál apostol azt mondja, öltözzétek fel a Krisztust. Ezt jelenti az Úrban lenni. Aztán Dávid király úgy fogalmaz, hogy Isten az én erős kőváram, akihez oda lehet menekülni, aki át meg átjárja az életünket, véd, oltalmaz, mint az erős várfalak. Tartalmukat tekintve ezek a képek ugyanazt fejezik ki, mint amikor azt olvassuk Pál apostol leveleiben, hogy az Úrban, vagy amikor megváltó Urunk az imádságában azt kérte, hogy egyek legyenek mi bennünk, mi bennünk. Nem én veszem körül a gondolataimmal Krisztust, hanem ő vesz körül engem. Különbség van abban, hogy Jézus a gondolataimban van, vagy hogy a gondolataim és az érzéseim Jézusban vannak. Nem azonos, ha Jézus benne van valahol az életemben, vagy hogy az életem van benne Jézusban. Ez utóbbi mindenképpen fontosabb. Mert az azt jelenti, hogy nincs semmi olyan gondolatom, tervem, szándékom, vágyam, ami kimaradhatna Jézusból, amiben számára nincs hely, mert nem engedtem be. Törekedjünk erre, hogy Krisztusban lenni, mint a hal a vízben, mint a madár a levegőben. A hal felugorhat egy-egy pillanatra a vízből, és a madár is alámerülhet egy-egy pillanatra a vízben, amikor a zsákmányát megszerzi. De az nem az ő élettere. A hal élettere nem a levegő, nem a vízen kívüli terület. Mint ahogyan a madárnak sem az élettere a víz alatti világ, legfeljebb egy pillanatig. A Krisztus hívő ember, a Krisztust követő ember is kikerülhet Jézusból, de az nem az ő élete. Szükségszerűen nem bírja sokáig, miként a hal sem bírja sokáig víz nélkül. Jézus akarja, hogy egység legyen közöttünk, egymással, itt a gyülekezetben, és az Anya Szent Egyház számunkra láthatatlan tagjaival és ővele. Mert csak együtt lehetünk azzá, ami Isten célja velünk. Csak együtt, úgy, mint közösség. Az ő atyával való kapcsolata az alapja annak, hogy közösségben legyünk egymással. Világvasárnapon Isten ezt az emberi beszéden keresztül hozza tudomásunkra, és azt kérdezi, hogy hol van a mi életterünk. Jézus jön, úgy, mint akkor régen, világvasárnapon. De akkor nem úgy jött, ahogy várták. Nem lóháton jött, nem harciasan, hanem szamárháton érkezett, békességet hirdetve. Nem szólította fegyverbe Júda lakosságát, hogy rázzák le a rómaiak igáját, hanem az embert valahol belül akarta őt megváltoztatni. Nem kívülről akarta a világot megváltoztatni, hanem belül. Úgy van ez, mint amikor a tojást kívülről kocogtatom, megzápul. De hogyha belülről kocogtatják, akkor egy élet keletkezik. Jézus azzal a lelkülettel, ahogyan ő jött, az ő hatalmával ezt a világot az emberben lévő megváltozott természet által akarja megváltoztatni. Sokan számon kérik Jézustól, hogy az evangéliumokban hogy létezik, hogy nem beszélt a rabszolgaság ellen. És valóban, sehol egyetlen egy tanítása nincs az ellen, a kizsákmányolás ellen, ami a római birodalomban akkor természetes volt, hogy embereket rabszolgasorba hajtottak. Van azonban egy levele, amelyet Filemonnak írt, amelyik egy szökött rabszolgáról, Onézimusról szól. Filemonnak, keresztjén ember volt Filemon, ennek a Filemonnak volt a rabszolgája. És Pál apostollal kapcsolatba lépve Onézimus hitre jutott. Mi legyen a megoldás? Bujkáljon egész életében, vagy menjen vissza a gazdájához, és példamutatóan a gazdája meg fogja büntetni, hanem megöleti? Melyik a jó? Egyik se jó. Pál apostol ebben a helyzetben írt egy levelet ennek a rabszolgatartó Filemonnak, ennek a gazdag embernek. És azt írta neki, hogy elbocsátottad őt, vagy elment tőled úgy, mint rabszolgád, de fogad vissza őt úgy, mint a testvéredet. Vagyis megváltozott egy reláció. Az a reláció változott meg, amelyik a római birodalmat fenntartotta. Tehát Jézus belülről változtatta meg az embert. Ez az ő útja. Ezért érkezett virágvasárnapon is, nem lóháton, hanem szamárháton. De teljes elszánással annak érdekében érkezett, hogy Isten rendje az emberek életében és minden más módon is helyreálljon. Ezért vette kezébe a korbácsot, és adta vissza a jeruzsálemi templomot eredeti rendeltetésének. Elmondtuk már máskor, hogy a jeruzsálemi templomnak volt egy udvara, ez a pogányok udvara volt. A pogányok, akik nem Isten népéhez tartoztak, odáig mehettek be a templomba, hogyha el akarták mondani az imádságukat Izrael istenének. Beljebb nem mehettek. Ez az udvar az ő részükre épült. De a templomi adminisztráció, a papság odaadta az árusoknak a közelgő nagy ünnep alkalmából, hogy az áldozat bemutatása alkalmas állatokat ott árulhatták, mert ebből a templomnak komoly bevétele származott. Tehát a pogányok udvara a misszió helyének épült, ahol Izrael istenéről beszélni lehetett volna, hozzá imádkozni lehetett volna, de azt a helyet az adok-veszek vette át. Jézus ezért font kötélből korbácsot. Ezért űzte ki onnan az árusokat,
meg a pénzváltókat.
Hogyha nem lett volna igaza, ha ő rendbontó lett volna csak, akkor a templomi őrség azonnal hatástalanította volna, és elvezette volna. De egy újjal nem mertek hozzányúlni, mert mindenki tudta, hogy igaza van. Jézus tehát az alapokig nyúl. Akkor, amikor Isten tiszteletről van szó, amikor a hitünk gyakorlásáról van szó, és nem bevételről, és nem külsőségekről, nem pompás Isten tiszteletről, mint ahogyan volt akkor Jeruzsálemben. Dübörgött a kultusz, minden rendben látszott, emberek özönlöttek, csak a lényeg maradt el. Ezért Jézus nem úgy jött, ahogy várták. Ezért el kellett tűrni mindenkinek, hogy az árusok
meg a pénzváltók
asztalait felborítsa, mert a templomot, az Isten tiszteletet visszaadta eredeti rendeltetésének. És most is a hitünk alapjáig akar nyúlni, a vele való élő kapcsolatig, hogy odahaza, aztán a hétköznapjainkban mindaz, ami bennünket ővele összeköt, amelynek forrása az Isten tisztelet, a mindennapjainkban hogyan érvényesül. Igen, ő imádkozik Anyaszentegyházáért, így oltalmazza meg azt, és így fogja össze, így lehet egyé, így lehetünk mi ő benne egyé. Harmadszor végezetül így szeretne az Atyánál is velünk lenni. Az Anya Szent Egyház most még a világban él, ebben a földi időben. Jézusnak azonban szilárd szándéka, hogy ez a világ az életünknek ne a végső állomása legyen. Atyám, akiket adtál nekem, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Istennel kapcsolatban ez a szóhasználat Jézustól nem szokványos, valljuk meg őszintén. Az Atyával való kapcsolatában nem jellemző, hogy Jézus ilyet mondott volna, hogy akarom. Sokkal inkább jellemző az, amit a Gecsemáné kertben mondott, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. Mindazáltal azonban ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ehhez képest most az akarom kifejezetten szokatlan hangvétel tőle. Ha Jézus ennyire szeretné, akkor az Atya részéről ennek nem lesz akadálya. Hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Na de hol van ő? Jézus az Atyában van. Urunk azt szeretné, ha mi is ott lennénk vele, hogyha részesülhetnénk az ő dicsőségében. Hogy ez hogyan történik, egy régi történettel szeretném megvilágítani. A 90-es évek elején Erdélyből hazafelé jövet egy utazó csoport várakozott a határon. 15-18 óra között volt a várakozási idő. Hihetetlenül hosszú autósor, kamionok tömkelege, személygépkocsik sokasága várakozott a határon. Reménytelenül hosszú sor. 15-18 órai várakozás. Erdély új urai élvezték, hogy megvárakoztathatják az embereket. Szemmel láthatóan a világon semmit nem csináltak. Szorongott mindenki, hogy ezt az értelmetlen várakozást hogyan lehet átvészelni. A csoportban voltak gyermekek is szép számmal, idősek is. A csoportból egyszer csak odament valaki a gépkocsi vezetőhöz, éppen akkor, amikor a hosszú sor végén a busz megállt, és azt mondta neki, vezesse a buszt a határállomáshoz, kerülje ki ezt a hosszú sort. Az utasok nem értették, de az illető olyan határozottan mondta, hogy a gépkocsi vezető előre ment. Amikor a határállomáshoz értek, ez az ember elővett a zsebéből egy diplomata útlevelet. Néhány perc alatt átengedték a buszt. Nos, Jézusnak különös jogosultsága van a világ mindenség Istenénél, hogy bennünket magával vigyen. Oda, ahova ő is megy. Fontos azonban, hogy nekünk is ez legyen az úti célunk. Hogy ne legyenek zsákutcák, hogy ne legyenek kitérők, hogy ne legyenek alternatív utak, hanem az Atyával való meghitt közösség, az Atyában létel, ahogyan Jézus fogalmaz, ez legyen az úti cél. Ha ez megvan, akkor ennek nincs akadálya. Mondom nektek, ő ezt akarja. Nem csak szeretné, nem csak ha lehetséges, akkor legyen meg, hanem ő ezt kifejezetten akarja. A dolog immár rajtunk múlik. Hogyha ez a két akarat, az övé meg a miénk, találkozik egymással, akkor mi az Atyában vagyunk, akkor mi Krisztusban vagyunk, akkor mi egy más minőségű életben vagyunk. Noha még itt ezen a földön, de már előízét érezve annak, ami őnála ránk következik. Imádkozik Anya Szent Egyházáért. Ez azt jelenti, hogy így oltalmazza meg azt, így fogja össze azt, azaz így lesz egyé, és végezetül így szeretne az Atyánál is velünk lenni, mert ő ezt akarja. Dicsőség legyen neki ezért. Ámen. Imádkozzunk. egyedüli közben járó Jézus Krisztus, megváltó Urunk. Magasztalunk nagy hálával azért, mert neked fontos a mi sorsunk. Köszönjük, hogy ott készítesz helyet nekünk, ahonnét az első karácsonyon eljöttél. Álmélkodással olvassuk igédben azokat a történeteket, amelyekben azzal a hatalommal tanítottál, gyógyítottál és támasztottál fel halottakat, amelyeket az Atya adott neked az ő neve által. Köszönjük, hogy már most mennyei közegben lehetünk, olyanban, amely a mi általad készített létformánk, mint madárnak az égi távlatok, a halnak a víz. Köszönjük azokat az alkalmakat, amikor igédé szent lelked által a gyülekezetben találkozhatunk veled, ezzel a színes utazó közönséggel, mint amilyenek itt a gyülekezetben vagyunk. Eltérő korosztályúak, eltérő örömökkel és gondokkal, de az útirány mégis egy. Szeretnénk nálad lenni akkor is, hogyha itt időnk majd lejár. Addig, amíg itt van dolgunk, szeretnénk áldó hatalmadat tapasztalni. Ezzel a bizalommal visszük el így gyülekezetünket, akik most itt vagyunk a virágvasárnapi istentiszteleten, és azokat, akik a világhálón keresztül hallgatják igédet. Betegeinket, nagy terhet hordozó testvéreinket, azokat, akik olyanok, mint a hal a vízparton, éltető közeg nélkül, áldott jelenléted bizonyosságában valami miatt meginoktak. Köszönjük, hogy Anya Szent Egyházunk, világunk, népünk és nemzetünk, határainkon innen és túl, valamint egyéni életünk nem közömbös neked, hiszen most is imádság száll az Atyához tőled értünk. Istenünk, Atyánk, megváltó Urunk nevében kérünk, aki akarja, hogy mi is nálad legyünk, szent lelked által hallgass meg, és készíts erre a közösségre, amelyet mi is akarunk. Ámen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 768. dicséretet. 768. dicséret verseit, az első verse így kezdődik, gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Amen.